Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre, alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan megszólít minket János evangéliuma 10. fejezetéből, János evangéliuma 10. fejezetének első 21 versét hallgassuk. A Bibliánkban ez az 1150. oldalon található.
Bizony, bizony mondom néktek, ha nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgatnak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát. És én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne, és nincs eszénél. Mit hallgattok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét?
Feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is úgy közelítesz hozzánk, már ezekben az eddig elhangzott szavaidban, mint pásztor, mint aki elképzelhetetlenül közel vagy a tieidhez, mint aki sokkal többet teszel a tieidért, mint amit valaha is mi várhatnánk, és kérhetnénk, és remélhetnénk. Köszönjük, pásztorunk, hogy megkeresel most is minket. Neked nem kell keresned, mert pontosan tudod, hogy kik vagyunk, hogy mi van bennünk, mi zakatol, vagy mi kavarog bennünk. pontosan tudod, honnan jövünk, ismered a mi szívünk mélységeit. De köszönjük, hogy mégis megkeresel, mert nekünk van szükségünk arra, hogy lecsendesedjünk, hogy elhallgassunk, hogy veled szembenézzünk és leboruljunk. És szükségünk van a te gyógyító kezedre, szavadra, tekintetedre. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy éppen ezért vagy most itt. Segíts, hogy mi is itt legyünk, jelen legyünk a számodra, megnyithassuk magunkat, ezt is a te erőddel kérjük. És kérünk, tedd meg azt a csodát, hogy nem a mi gondolataink, elvárásaink és reményeink szerint próbáljunk hozzád valahogy közeledni, mert az nem megy. Segíts, hogy a te hatalmas gondolataid és kegyelmed borítsák be a szívünket. Legyél így a mi pásztorunk. Ámen. Olvasok újra egyetlen mondatot az előbb felolvasott igéből, János evangélium a 10. fejezetének 10. versét. Ezt mondja Jézus. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Néhány évvel ezelőtt, még az előző szolgálati helyemen úgy kezdtem egy konfirmációi órát, hogy beléptem a terembe, és csak fölírtam a táblára egy dátumot, 1969. július 20. És megkértem a fiatalokat, találják ki, hogy ez milyen nevezetes dátum, mit akar. Ez nem most volt, idén az évforduló kapcsán már sokan tudják, talán kapásból is, de ez néhány éve volt, és a fiatalok percekig találgattak, barkobáztak és tippeltek, fogalmuk se volt 1969. júliusában mi is történhetett, ami olyan nagy mérföldkő a történelemben. Hát ember a Holdon, azt hiszem most az évforduló kapcsán ezt sokan tudjuk. És ez az élmény, ez az emlék jutott eszembe, amikor újra olvastam a készülésem kezdetén az Úr Jézusnak ezeket a mondatait, mert az is nevezetes, és azon is van mit ünnepelni, hogy ember a Holdon, és amikor valaki oda lépett a saját lábával, és körülnézett először, és megpillantotta maga fölött a földet kékleni a távolban, lélegzett elállító élmény lehetett, nem csak az a pillanat, hanem az odavezető egész út, és valóban nagy dolog ez, de mennyivel mérhetetlenül nagyobb az, amit mi tudunk, amit mi mindig felidézünk, ami az identitásunknak és a hovatartozásunknak az alapköve, ami miatt keresztjének vagyunk, milyen mérhetetlenül nagyobb igazság, Isten a Földön. Isten a Földön. Ami nehezebben köthető pontos dátumhoz, egyszerűsítve mondjuk azt, hogy 2000 éve, 2000 valahány éve, valószínűleg nem december 25-én, de annak is volt egy konkrét dátuma, nem tudjuk, hogy melyik nap a naptárban. Isten a Földön. Jézus Krisztus megérkezik, nem olyan nagy csinnadrattával, mint egy holdra szállás, nem olyan látványosan, és nem közvetíti az egész világon a televízió, és mégis mérhetetlenül hatalmasabb esemény. És amikor ő eljön erre a földre, mert nem a távolból akar üzenni, mert nem egy könyvet akar küldeni, mert nem az elvárásait vagy az igazságait akarja csak valahogy nekünk közvetíteni, hanem ő akar közöttünk lenni, akkor egyértelműen meg is mondja, hogy mi az ő programja, miért jött, Mit akar megvalósítani, hogyha már testet öltött magára, és eljött közénk a mi porsátorunkba, a mi utunkba, a mi emberi létünkbe. Ő az, aki világosan fogalmazta meg a programját, a jövetele célját, nem úgy, mint bárki az emberek közül, és ezekben nyíltan elmondja, nem csak a programját, hanem betekintést enged abba, hogy ő gondolkodik, ahogy ő látja a mi létünket és a valóságot. Nem törődött azzal az Úr Jézus, hogy értik-e, vagy kevésbé értik a tanítványai, amikor elmondta, hogy miért jött. Nem törődött azzal, hogy hogyan képzelték el a tanítványai, hogy neki miért kellett jönnie, és ki ő egyáltalán. Csak azzal törődött, hogy mi beleláthassunk, és az Új Szövetségben körülbelül 10 féle ilyen mondata van Jézusnak, elszórva egyik itt, másik ott, mindegyik evangélistánál. Én azért jöttem, hogy. Azért jött az ember fia, hogy. És ilyeneket mond, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, hogy megkeresse az elveszettet, hogy világosságot hozzon, hogy életét adja váltságul sokakért, de néha még azt is mondja, hogy ellentétet és kardot hozzon erre a földre. És a mai mondata ezeknek a sorában azért jött, hogy az övéinek életük legyen és bővölködjenek. Nem soroltam föl mind a 10-et, otthon keresgélhetjük és gondolkozhatunk ezek fölött, hogyha Isten engedi és éltet, akkor más alkalmakkor is veszek elő majd ezek közül a mondatok közül. A mai tehát így hangzik, hogy életük legyen és bővölködjenek. És ahogy mondtam, ezek Jézus programjának az elemei, a mondatai. És megint csak nem hasonlít semmilyen emberi program bejelentésre, teljes mértékben egybe esnek a cselekedeteivel ezek a mondatok. Nem úgy, mint ahogy mi szoktuk. Azt tervezem, azt remélem, arra igyekszem, aztán majd az élet sűrűjében meglátjuk, hogy mi alakul ki belőle. Az Úr Jézus, amikor ezeket a mondatait elmondta, akkor legtöbb esetben éppen azt csinálta, amit mondott. Például, amikor Zákeust megkeresi, lehívja a fáról, kihívja az elszigeteltségéből, nála vacsorázik, és megváltja azt a házat, azt az életet, újjá teszi az egészet, és közben mondja, mint egy magyarázatképpen, azért jött az ember fia, hogy megkeresse az elveszettet. Lássátok ebben a nagyon gazdag és nagyon tekintélyes emberben, ebben a sikeres emberben, lássátok az elveszettet, de én most megkeresem, és mostantól lesz új élete. És ugyanígy a többi mondatánál is azt csinálja az Úr Jézus, amiről beszél. És ezek a mondatok, én azért jöttem, vagy azért jött az embernek fia, együtt igazak. Egyiket sem érdemes kiemelni a többi közül, és külön hangsúlyozni önmagában, szembeállítani a többivel végképp nem lehet. Olyan, mint egy nagy mennyei kirakós játék, egy puzzle, az Úr Jézus személyiségét, gondolkodását, az Isten gondolkodását egyre jobban megismeri, aki egymás mellé teszi ezeket a mondatokat, és nem csak gondolkozik rajtuk, nem csak az agyát járatja meg ezeken, hanem megpróbálja alárendelni magát ezen mondatok igazságának, ígéretének és követelésének. Ezek együtt igazak, együtt adják Jézus Krisztus arcképét. És éppen ez a célunk, ezért jövünk vasárnaponként a templomba, úgy gondolom, hogy összeálljon bennünk is, az életünkben is a kép. Jézus célja, nem csak a miénk, hogy összeálljon bennünk az ő képe. És nem csak ezekben a mondatokban, hanem abban, ahogy Ő elkezdte a földi nyilvános működését, hogy tanítványokat gyűjtött maga köré, ahogy részesítette őket az élete eseményeiben, a hétköznapjaiban is, a tanításaiban, a csodatételeiben, ahogy helyzetről helyzetre követhették őt, és ámulhattak, és sokszor csodálkoztak, néha megbotránkoztak, néha féltek, ott voltak vele, élték át az ő helyzeteit, és közben 3 évet szánt arra az Isten fia, hogy annak a tucatnyi egyszerű embernek közel hozza önmagát, egész pontosan, hogy fokról fokra, mint ennek a kirakósnak a darabkái, összeálljon bennük, hogy ki ő, és mit akar velük. Hogy kicsoda ő. Ez a legizgalmasabb nyomozás a világon. Ez a legfantasztikusabb megismerni való ezen a világon, hogy kicsoda ő. Ennek nem lesz vége egyikünk életében sem, hogyha komolyan ráléptünk az ő útjára. És ez nem a teológusok vagy a lelkészek ügye, ez nem a különösen elkötelezett keresztjének ügye, hobbia, megszállottsága vagy szívügye. Ez mindannyiunk szívébe, lelkébe írt legbelsőbb kérdés, sőt hiány. Akkor, amikor fiatalon szerelmesek vagyunk, akkor olyan magától értetődő az a kérdés, az a nem is kell föltenni, nem is kell szavakba önteni, mert úgy csak ügyetlen, úgyis eltölti az embert szavak nélkül is az a dolog, az az ügy, hogy kicsoda a másik, hogy milyen mélységei vannak az ő lényének, hogy szeretném megismerni annak a másik embernek a személyiségét egyre belsőbb rétegeiben, hogyan cselekszik, hogyan szokott tenni, hogyan gondolkozik, hogyan beszél, mi irányítja a lépteit, és az ő kifürkészni való titkai, a lényének a titkai elborítják az embert. Ez a helyzet egyszerűen a szerelem esetében. De gondoljunk bele, hogy ha ez az előbbi egy ösztönösen belénk kódolt késztetés, az érdeklődésünknek az energiája a másik ember felé, mert így vagyunk megalkotva, mert társas lényként ez működtet bennünket, hát mennyivel inkább belénk kódolt és még mélyebben levő kérdés, kicsoda az, amit teremtünk, aki arra teremtett minket, hogy a társunk legyen, hogy a társai legyünk, aki az élet forrása a számunkra, akinek a lénye megismerhetetlenül hatalmas, és betölti minden szükségünket. Ez még inkább hatalmas kérdés. És Jézus alig várja, hogy mi ezzel foglalkozzunk, és ez valóban energiát, lendületet adjon az életünknek, és a kérdésünké legyen részleteiben is, és ő már előre válaszol ezekre, azt akarja, hogy közeledjünk az ő válaszához. Azért jöttem, és itt sorolja ebből, abból és amabból a nézőpontból sokféleképpen ugyanazt, a mai részlet, ami előttünk van, azért jöttem, hogy az én juhaimnak életük legyen, sőt, bővölködjenek. Egy másik fordításban, ami szintén nagyon jó fordítás és jogos az eredeti nyelvből, kicsit másképpen hangzik ez a mondat. Azért jöttem, hogy életük legyen, és pedig egyre teljesebb mértékben. Nem biztos, hogy a bővölködés, a mi bővölködésünk az, amit itt Jézus mondani akart. Életük legyen, és egyre bőségesebben legyen igaz ez, hogy életük van, igazi, csupa nagybetűs életük. Élet. Mit jelent János tolláról, szájából az, hogy élet? számtalanszor járja körül az evangéliumában. Csak hadd mondjam most röviden, elszakadtunk az élet forrásától. Elszakadtunk magától az élettől, amikor Istennek hátat fordítottunk. És mindannyian így érkeztünk erre a világra. A Teremtőnk igazságában, bölcsességében, szeretetében megvan minden, ami igazán éltet minket, éltethetne minket. A Teremtőnk igazsága, bölcsessége, szeretete az ő végtelenül gyöngéd és végtelenül megtisztelő meghívása arra, hogy műveld és őrizd a teremtettséget, te ember, tanulj tőlem, legyél nálam, szerethetsz engem, beszélgethetünk, együtt kormányozhatjuk a világot, és téged ebbe beengedlek, és testhez álló feladatot kapsz, az én szeretetemet adhatod tovább a társadnak, társaidnak, és azzal töltheted be te is a világot, és te leszel a sáfár, a gondviselő, és figyelj, gyere velem, fogd a kezem. Ez az élet, ez az eredeti. El se tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett. Néha pillanatokra, másodpercek tört részére ráérzünk, valami öröm morzsa, valami öröm íz, vagy illat megcsap minket, és egy kicsit ráérzünk erre az eredetire, az életre, és a következő pillanatban már emlék, már csak vágyakozás. Az élet, a szeretet kapcsolat, a méltóság, az ember méltóságának a magassága. És helyette, ami szokásos tapasztalatunk, és ami betölti ezt a földi 7-8-9 évtizedet, általában a fájdalmas űr, az űr, a küszködés, a hiába valóság, a várakozás és a vágyakozás, és próbáljuk betömködni mindennel azt az űrt, amit az élet hiányzó nyoma hagyott bennünk még valahol az ősatyáink idejétől kezdve. Magunkra maradtunk, bizonytalanokká váltunk, félünk, és eltorzultunk. A szeretet kapcsolataink nem működnek jól. Önmagunkkal is konfliktusban élünk. Elszakadtunk az élettől, vegetálunk. Nem kell ezt most magyaráznom senkinek. És amikor maga a Teremtő Isten erről beszél a Szentírásban, számtalan helyen, most csak egyet emelek ki, Ezékiel könyve 34. fejezet, ott ugyanezt a képet használja éppen, mint a mai igében. Egy nyájat ír le a próféta az Isten szavaival, egy nyájat, amelyik kiszolgáltatott, szétzüllött, lesoványodott, síralmas állapotban van. Így lát minket a mi gazdánk, igazi élet nélkül. Ezékiel 34, gondolom sokan ismerjük a szavait. Szétszóródtak a hegyeken és a halmokon, nincs gazdájuk, tévelyegnek. Aztán azt mondja, hogy öklelitek és tapossátok egymást, oldalatokkal, vállatokkal taszigáljátok egymást, milyen juhok vagytok ti, nem bírtok békében lenni. Aztán azt is mondja, hogy jó forrás vizet isztok, és jó legelőn legelhettek, de összetapossátok a lábatokkal, és felzavarjátok, bemocskoljátok a vizet. És azt is mondja, hogy nincsen, aki vezesse, nincsen, aki összegyűjtse ezt a nyájat, és felelősen terelgesse és rendbehozza. Nem akad senki. Próbálkoztak világi és vallási vezetők, és kudarcot vallottak, és súlyosan leszerepeltek a gazda pásztor szemében. Gazdátlan ez a nyáj. Így írja le a mi életünket a Szentírás. Gazdátlanság. De folytatódik az Ezékiel 34, hogyha valaki otthon délután elcsendesedik, és föllapozza, és imádkozik fölötte, akkor jó lesz a délutánja, ajánlom a testvéreknek. Folytatódik, és azt mondja, hogy majd én magam keresem meg az én nyájamat, és összegyűjtöm. És még részletezi is, hogy a gyöngéket, az elesetteket ölbeveszem, és az erősek és az erőszakosok között igazságot teszek, és végre úgy legeltetem a nyájamat, ahogy kell. Majd én megkeresem, ezt mondja Isten. Ez az ő programja már sok száz évvel Jézus érkezése előtt, és ez az ígéret hangzott el egyébként már az Édenkertben, amikor a bűntudattól és a szégyentől ott reszket, remeg az emberpár Isten színe előtt, és már akkor elmondja, hogy az asszonynak utóda érkezik majd, és az majd megoldja ezt az elveszettséget. Ez az Isten programja velünk kezdettől fogva. Ezért, hát másért nem, de ezért emelhetjük föl a fejünket. Ezért jöhetünk reménységgel az ő színe elé. Ő az, aki elhatározta és eldöntötte, hogy megkeresi az elveszettet, hogy életet ajándékoz. És amikor Jézus megérkezik, és csendesen maga köré kezdi gyűjteni az övéit, akkor ezt kell megmutatnia nekik, hogy mi a különbség a között, amit ti életnek neveztek, és ahogy próbáltok élni, ahogy tudtok, és a között, ahogy én élek, és csendesen az ő lénye fokról fokra meggyőzi őket. És már nem is bírják nélküle. Ez az evangéliumok végén derül ki, amikor Jézus mennybe megy. Már kell, hogy ott legyen. És hogyha nem úgy, ahogy eddig, akkor a Szent Lelkével, mert csak vele és körülötte van élet. És hogy mibe kerül ez az élet, mert hogy nincs egyenes és egyszerű visszavezető út a mi lázadásunkból, a mi sötétségünkből és eltorzultságunkból az Istenhez, hogy mibe kerül ez az élet, azt a kereszten mutatja és adja meg. Itt kiderül, milyen ára van ennek, az életét teszi le, hogy nekünk életünk lehessen. Életünk legyen. Csodálatos ígéret, csodálatos program, de kire vonatkozik? Főleg úgy, ahogy a szokásos fordításunkban szerepel, eszembe villant, hogy akár ki lehetne írni óriás plakátra, és az emberek, akik mit sem tudnak Istenről, és nem ismerik az ő igéjét, lehet, hogy besorolnák politikai ígéretek közé, vagy szépen hangzó földi mondatok közé, hogy életünk legyen és bővölködjünk, hát ez az evangélium kell nekünk, nem? Hát ez, ami mindenkit megszólít, a bővölködés, a biztonság, az élet, csodálatos ígéret, és kire vonatkozik? Hadd mondjam kicsit matematikusabb nyelven, mi az értelmezési tartománya ennek a mondatnak? Hogyan vonatkozik ránk? És ezért jó, hallottuk mind a 21 verset, ezt a példázatot, ezért teszi Jézus ebbe az összefüggésbe, hogy világossá tegye, akik az ő nyájához tartoznak, azokról beszél itt. Nem úgy általában a föld golyó sorsát fogja ő megjobbítani, egyébként arra is van terve, ezt úgy hívják, hogy az újjáteremtés, de ez a mondat nem erre vonatkozik, hanem az övéire, az ő nyájára, akiket összegyűjt. Ez foglalja magába az ígéretet, ez a példázat körülveszi, tulajdonképpen nem is egy példázat, hanem három, egy példázat lánc, itt a János Evangélium a 10. fejezetében, és mind a három vetület azt hangsúlyozza, akik az enyéim, akik a nyájamhoz tartoznak, akik velem olyan kapcsolatban vannak, mint pásztorával a juhok, pásztorukkal a juhok, azokról beszélek, legyen életük, örök életük, nagybetűs, igazi, értelmes életük, bőséggel. És ez magába foglalja egyrészt azt, hogy milyen a pásztor lénye ebben a kapcsolatban. Az egyetlen, aki jogos, legális úton közeledik hozzánk. Az egyetlen, aki így fogalmaz a példázat eleje, az ajtón jön be, sőt, ő maga az ajtó, ő a mértéke, ő ítéli meg, hogy hogyan lehet az övéihez közeledni ígéretekkel, parancsokkal, elvárásokkal és elvekkel. Ő az ajtó, ő az egyetlen, aki tudja, mi való nekünk, ő az egyetlen, akin keresztül létezik, kimenetel és bejövetel. És a zsidó gondolkodásmódban ez egy nagyon gazdag kép, az életnek az egészét takarja. Az egyetlen, akin keresztül létezik nekünk célunk, értelmes sorsunk, a létünknek összefüggése és kimenetele. És ő az, aki pásztor, a példázat itt fordul, és mélyebbre megy, és azt mondja, hogy ő az, aki ismeri a juhokat és szereti. Olyan pásztor, akinek személyes kötődése van az övéihez, és mindegyiket számon tartja. A nevéről ismeri, messziről, a szomszéd hegyoldalról megismeri, nem tudjuk, hogy. Én egyszer gyerekkoromban találkoztam egy ilyen pásztorral Erdélyben, és a kezére volt bízva több mint 100 birka, és a falusiaknak néhány állata, egyik családból egy, vagy kettő, három, öt, ki mennyit tudott a nyájba adni, és néha kimentek a falusiak érdeklődni, hogy hogy vannak az állataik, és akkor a pásztor megáll, szép nyugodtan körülnéz, és azt mondja, hogy ott, az a tied. Átbandukolunk, és tényleg azaz, ott van a fülében a jel. Hát ez semmi ahhoz képest, amit itt Jézus magáról állít, hogy ő ismeri belülről is, és tud velük beszélni, és értik a hangját, és van vele párbeszéd. És a végsőkig elmegy ez a pásztor, mert ő nem béres, mert ő nem valamiért csinálja, valami szolgáltatásért vagy pénzért, ő a juhokért van ott. És milyen a juhok kapcsolata ezzel a pásztorral? Ismerik a hangját, ismerik és követik. Tehát térjünk vissza az óriás plakátunkhoz, ki lehet írni bárkinek, az egész világnak, ne aggódj, élj úgy, ahogy akarsz, ahogy tetszik, az Isten azt tervezi, hogy neked életed legyen és bőségben élj. Nem lehet kiírni, ez így hamis lenne, ez így hazugság lenne. Mert a valóság az, hogy az ő nyájába tartozhatsz, jöhetsz az ő nyájába, még nyitva van az ajtó, és tanulgathatod valahogy úgy, mint az a birka, valahogy úgy olyan önállóan, olyan erőteljesen és olyan okosan, mint egy igazi juh, elnézést kérek mindenkitől, de valahogy így vagyunk mi, tanulgathatjuk ő nála, megismerni a hangját, és követni őt, és hozzátartozni, és feloldódni a félelmeinkből, a torzulásainkból, a bizonytalanságunkból az ő jelenlétében, mint az ő juhai. És az az akarata az ő juhaival, hogy életük legyen. És megdöbbentő ez a példázat, hogyha jobban megnézzük, mert az első mondatokban úgy tűnik, mintha szokványos képet festene egy nyájról, meg egy pásztorról, aki egy jó szakember, egy megbízható juhász. Az első mondatok még így tűnhetnek, de aztán megy tovább a példázat, és azt mondja, hogy én az életemet adom a juhokért. Hát ilyen nincs. Ilyen pásztor nincs. csak ő. És mennyire ismerem őket, és mennyire ismernek engem, és vannak közel hozzám. Úgyhogy 100 méterről megismerem, úgyhogy mindnek tudom a nevét. Nem, nem ezt mondja. Nem ilyeneket hoz. Azt mondja, hogy ahogy az atya ismer engem, és én ismerem az atyát. És nem tudjuk mi azt elképzelni, testvérek, hogy az atya és a fiú hogyan ismerik egymást, és hogyan beszélgetnek egymás között, és hogyan fejezik ki a szeretetüket, és hogyan rezdülnek együtt. Csak dadogok, amikor erről próbálok beszélni. Semmi fogalmunk nincs róla, és mégis ezt mondja Jézus, és nem sajnálja ezt mondani, nem félti tőlünk ezt az igazságot. Ahogy az atya és én ismerjük egymást. Na, én ilyen kapcsolatot képzelek el a juhaimmal, és úgy ismerem őket, és úgy ismerjenek engem. Hát ez elképesztő, ez a közelség. Ilyen pásztor nincs, csak ő. És a János 10:10-nek nincsen más jelentése, csak ez. A hozzávaló elköteleződés lehetősége az ő nyájához tartozhatok. Ez jelenti azt, hogy életem lehet, és bővölködhetem, és itt kezdődik, nem úgy általában. És hogyha ez így van, akkor a külvilág számára, a világ számára nem akármilyen üzenetünk van, testvérek. Akkor nagyon messze kellene lennünk attól, amiben sokszor belecsúszik a kereszténységünk, hogy hát bocsánat, mi is itt vagyunk a mi kis külön gondolkodásmódunkkal, másfajta filozófiánkkal, ez egy ilyen csodabogárság a részünkről, nézzétek el nekünk, mi hiszünk abban, hogy él az Isten, hogy az ő fia itt járt a földön, hogy a szent lelkét ide adja nekünk, és mi ilyen földön túli dolgokban hiszünk, de nem, testvérek, ez nem csodabogárság, ez nem egy másfajta filozófia, ez nem egy hobbi, ez gazdagság, otthonosság és biztonság. Ez az az alapállás, hogy az ő kegyelméből, az ő nyájának a része lehetek, és ő világosan megmondta, hogy mi vonatkozik rám, életem lesz, életem van, és bővölködöm, és kész. Otthonosság és biztonság. Egész más alaphelyzet, mint ami belőlünk egyébként fakadna, vagy mint amit egymásra vetítünk, vagy magunkra vetítünk. És nehéz kérdések vannak itt, egy ige hirdetés nem elég ahhoz, hogy mindent kibontsunk, inkább csak megemlítem, felvillantom, lesz velük dolgunk még tovább is. A bőséget például máshogy szoktuk elképzelni, mint ahogy sokszor ő adja. Mert lefordítjuk, túl egyszerűsítjük magunknak ezt a mondatot, és azt mondjuk, hogy na, én keresztjén vagyok, elfogadtam az Úr Jézust, megtértem, mostantól hallottam is a szószékről, életem lesz és van, és bőséget kapok, ez a Jézus akarata, hát akkor miért hordozok nehéz betegséget? Akkor miért küzdök egyedül léttel, fájdalmakkal, sebekkel? Akkor miért vannak újra és újra nehéz anyagi gondjaim, terheim? Akkor miért küszködünk sok verítékkel és könnyel? Olyankor mégse igaz Jézusnak ez a mondata? Vagy akkor csak ránk nem igaz? Vagy ő nem gondolta olyan komolyan? Vagy mi az igazság? Testvérek, a bőséget, az életet nem biztos, hogy úgy képzeljük el, ahogy ő. Mert mi azt nézzük, ami a szemünk előtt van, és ő pedig azt nézi, ami az átfogó és a végső igazi cél. És hadd mondjam egy kicsit talán leegyszerűsítve, de mégis a Szentírás szelleme szerint, nem az a célja, hogy egy elhízott, kényes, fehér, gyapjú, kényeskedő nyája legyen ott, és minden tüskés növénytől visszariadjon, és minden kis széltől kétségbe esetten összebújva bégessen. Nem egy ilyen nyájat képzel, hanem egy egészséges, teherbíró, edzett nyájat, amelyiket fölvezeti a meredek hegyoldalon, amelyiket kint tarthatja akár a napon, ő tudja, mikor kell árnyékba vinni, amelyiket ő táplálja és ő vezeti, de ez nem egy kényes nyáj, hanem egy teherbíró, egészséges nyáj. És hogyha a pásztor így látja, akkor abba beleférnek tövisek, rögös utak és izzadság. Talán még könny is. Őnála beleférés nincs ellentétben az ő akaratával. És itt vannak ezek a titkok, amiket nem lesz alkalom most kifejteni, de a Szentírásban olvassuk, megostoroz mindenkit, hogy folytatódik, kiket? Akit fiává fogad. Milyen titok ez? Úgy látszik, hogy ő nem csak valahogy eltűri az, hogy engem szenvedés érjen, hanem kifejezetten benne van az ő tervében. Igen, mert akiket szeret, azoknak külön kegyelemmel engedi az élet érdekében. Szóval mi máshogy képzeljük el, alacsonyak a fogalmaink sokszor erről, de mégis teljesen bizalommal lehetek én annak a nyájnak tagja, életet készített, hozott, az atyával való békességet, az ővele való egységet, az örök célt, az örök összefüggést és értelmet, és nem kell lealacsonyítanom arra, hogy most éppen mennyi pénzem van, de tudom, hogy az is benne van. Tudom, hogy amire szükségem lesz, azt megadja. És egészségből is, és az éveim száma tekintetében is, és kapcsolataimban is, és nem kell alább adnom. Nem biztos, hogy úgy, ahogy én zsigerből elképzelném, de ő adni akarja két marokkal és bőkezően azt, ami szerinte jó, és ami hosszú távon igazán jó, és ennél nem kell alább adnom. És testvérek, ha ez így van, akkor végül hadd szólítson fel minket az ige még két dologra. Az egyik az, hogy tedd személyessé, tedd magadévá, és menj tovább ennek az igének a gondolatán. Hadd kérjem most arra a testvéreket, hogy fordítsuk le egyes szám első személyre ezt a mondatot, a János 10:10-et. Ő azért jött, hogy életem legyen, és bőségben éljek. Vagy másik fordítás, ő azért jött, hogy életem legyen, és ebben egyre inkább bővelkedjek. Egyes szám első személy. Nézzünk szembe így ezzel a mondattal. Lehet, hogy többen is vagyunk, én nem tudom, Isten tudja. Lehet, hogy vagyunk néhányan, akik gyakran küzdünk azzal, hogy a hiányaink és a bajaink szemszögéből látjuk a világot. Most éppen ez nehéz, most éppen az túl megterhelő nekem, most beteg vagyok, most fáradt vagyok, most igazságtalanságért, és sokan személyiségtípustól függően ki mennyire, sokan forgunk ezek körül általában. És ez a mondat rombolja le ezt bátran. Hogyha lefordítottuk magunknak, Jézus azért jött, az én gazdám, az én pásztorom, hogy nekem életem legyen, hát akkor ez a valóság írja felül azt, amit az én természetem mond. Szeretném ezt komolyan venni, és szeretnék az önsajnálattal szakítani a hétköznapokban. és az ő szemszögéből akarom nézni. Igen, Uram, lehet, hogy fáradtságos az út, és lehet, hogy nem így képzeltem, de te komolyan mondtad, és én a mai napomon is élni akarom azt az életet, amit te adsz, és bőséggel vagyok a tiéd. És a másik dolog, amire felszólít minket ez az ige, menj még tovább, és fordítsd le ezt az egészet párbeszéddé. Ne csak azt mondd, hogy életem legyen és bőségben éljek, mondd azt párbeszédben ő neki, Jézus, te azért jöttél, hogy életem legyen, és bővölködjek. Szeretném ezt komolyan venni. Szeretnék hátat fordítani minden elégedetlenségnek és önsajnálatnak. Szeretnék bizonyos lenni a megajándékozottságon felől. Szeretném a te szemeddel látni a célt, a te célodat. Én csak egy buta birka vagyok a te nyájadban. Fogalmam sincs, hogy mit terveztél mára, holnapra. Fogalmam sincs, melyik a jó legelő. Én csak az orrom után megyek. De te vagy a pásztor. És szeretnék bízni benned. Te megmondtad, hogy ezért jöttél. És tudod mit, Úr Jézus? Minden igyekezetemet inkább arra szeretném fordítani, hogy igazán a te juhod legyek. Amen. Maradjunk csendben Isten színe előtt. Pásztorunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te programod a szabadítás. Te ismered igazán, hogy milyen mélyen voltunk és vagyunk. Te ismered a mi torzulásainkat és láncainkat. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy ezek helyett életet adj. És köszönjük, hogy a te programod az összefüggés, az értelem, a kiteljesedés. És látod, hogy mennyire igyekszünk ezekre magunk bölcsességéből, mások példájából, ösztöneinkből, és nem megyünk semmire. Köszönjük, hogy te adhatod ezeket, mégpedig úgy, ahogy te elképzelted, ahogy igazán nekünk való. És köszönjük, Jézus, hogy a te programod az, hogy örökké veled lehetünk, és fogalmunk sincs, hogy ez milyen. El sem tudjuk képzelni. De köszönjük, hogy te komolyan gondolod, és ezen fáradoztál, ezért küldöd most is a te lelkedet, ezért állt a te kereszted, ezért adtad önmagad. Hát segíts, hogy mi is hadd adjuk önmagunkat neked, és hadd tapasztaljuk, és éljük meg, hogy a te nyájadban lehet elkezdeni az értelmes életet lépésenként. És hadd legyen ez szívügyünk, akarásunk, vágyakozásunk, szüntelen való gondolatunk, hol vagy, pásztor, hadd legyünk ott körülötted, hadd legyünk körülötted ma, és határozzon meg minket, amit te mondasz és teszel. Kérünk a szeretteinkért, hadd legyenek ugyanígy ebben a nyájban. Kérünk a szenvedőkért, a gonoszokért, az erőszakosokért, azért a felbojdult világért. Hadd legyen a te nyájadnak vonzó hatása, és hadd látszék a világ megváltása a tiéd között már most. Kérünk. És köszönjük a felüdülést te nálad, az igazságodat, az igédet. Kérünk azokért, akik szenvednek, akik betegágyon vannak, legyél mellettük. Kérünk a gyászolókért, éreztesd velük a jelenléted. Kérünk azokért, akik talán éppen pihennek, vagy pihenni készülnek, adj nekik igazi felüdülést, a te közelségedet is. És kérünk mindannyian, mutasd meg magad minél teljesebben köztünk és fölöttünk, amíg visszajössz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.